Szervusztok, Rácz Brigitta vagyok. Mai vendégem egy rendkívüli, igazán inspiráló nő, Kovács Klaudia. De hogy ki is valójában Dia, hogy megismertük ugye a Facebookon, kérdés, hogy ki ez a csaj, hát akinek már, ha jól tudom, közel 10 000 követője van, ha nem több a Tuci Reform zárt csoportban a Facebookon. Szóval, hogy Dia, ki is vagy te valójában, aki már 10. hónapja veszel részt egy magad indított kihívásban, és hát egyre nagyobb és nagyobb követőtáborod van. Mit lehet róla tudni?
Szia, Brigi, köszönöm szépen ezt a felvezetést. Nagyon jó azt hallani, hogy átjön az, amit én szeretnék mutatni mások felé, akár a Facebookon, akár a saját életemet tekintve. Mert hogyha valakinek ez inspiráló, akkor a célomat azt tökéletesen teljesítem. Hogy ki is vagyok én, erről nagyon sokat lehetne mesélni, és talán kezdem az elején, hogy hogyan is jutottam el arra a pontra, hogy elkezdtem önállóan egy olyan blogot írni, ami már nem csak egy napló, aminek indult, hanem az életemnek egy jelentős része. És igazából mindent megváltoztatott. Gyerekkorom óta küzdöttem súlyproblémákkal, és a blog is ugye erre utal, hogy nagyon súlyosan elhízott nőként hogyan tudok megváltozni, és újra fit és egészséges nő lehessen belőlem. Tehát, mint mondtam, gyerekkoromban is voltak már súlyproblémáim, de azért ez nem volt olyan jelentős probléma, hogy ezzel komolyabban foglalkozni kellett volna egészen 21 éves koromig. Én nagyon szerető családban nőttem fel vidéken, Békés Csabáról érkeztem a fővárosba a diplomázás után, és mindent megkaptam, tehát nekem a gyerekkoromat illetően semmi hiányosság nem volt. Abszolút nem hoztam olyan gyökeres problémákat, amik miatt a túlsúlyom kialakult volna. Ez inkább már akkor indult el, amikor kiszabadultam ebből az aranykalitkából, és önállóan kezdtem el élni az életemet. Először csak egy picit ugye belekerültem abba az életformába, ahol a főiskoláról, meg a gyerekkorból egy ülőmunkába érkezik az ember a diploma után. És ott én egy call centerben kezdtem el dolgozni a bankszektorban, és hát 12 órázás volt ugye folyamatosan. Hát mi történik az emberrel, hogyha elkezd egy ilyen kicsit aktívabb élet után leülni hirtelen, és ugye a felnőtté válást elkezdi, hát az történik, hogy nem figyel oda magára. Tehát amikor 12 órán dolgozik valaki, akkor ugye az étkezés az teljesen eltorzul, mert főleg, hogyha önálló életet kezd élni, és teljesen egyedül, a szülők nélkül a fővárosban, akkor hát nem főz magára, csak a gyorséttermételeket, a pizzát, a péksüteményeket kezd jelenni, és így indult el egyébként ez a kálvária.
Tehát, hogy egészen addig, amíg fel nem kerültél Pestre, ahogy ugye Budapestre, ahogy a Facebook oldaladon is látni róla, tehát csak ugyan egy rendkívül csinos, gyönyörű homokóra alakú szőke, testhez álló ruhában, tehát egy abszolút kiegyensúlyozott, csinos nőt mutattál a képeken, amikor ugye megmutattad, igen, fordítva, mert úgy szokták, hogy ilyen volt, ilyen lett, és te a vékonyat mutattad meg, és abszolút bátor módon felvállaltad, hogy és hova jutottál el. És hogy igazából amire felkaptam a fejem, amikor először találkoztam veled, az egy olyan poszt volt a Facebookon, ami szembe jött velem, hogy maga nem kövér, maga beteg. És írtál egy hihetetlenül kitárulkozó, nagyon hosszú, és igazából lelkileg is egy nagyon jól megfogható, és egy az elhízott vagy túlsúlyjal küzdő embereknek egy nagyon jó fogóckodót, és egy leginkább egy nagyon igaz tükröt a szemünk elé, amiben, hogyha belegondoltunk, akkor mindenkinek a gondolkodásmódját átfordította. Tehát ott tartottunk, hogy a semmiből elindultál, és a bankszektorba kezdtél el dolgozni. Nagyon küzdöttél, és nagyon akartál, és ugye egyre több és több kiló szaladt fel rád, majd egyszer csak szembe jött ez a poszt, hogy maga nem kövér, maga beteg, és a posztban leírtak. Amíg eddig eljutottál a kezdéstől, és addig, hogy te elmentél és orvosi segítséget kértél, e között hány kiló jött föl rád, és mi történt az életedben, és mi hoztál azt a felismerést, hogy már pedig orvosi segítségre van szükséged?
12 évről beszélünk, ami alatt ez a súly, hát triplázta gyerekkori vagy tinédzserkori súlyomat, inkább így tudom őszintén. Mindig azt mondtam, hogy duplájára nőttem, de igazából triplájára. így a 18 éves kori képem, amiről beszéltél az előbb, ott egy olyan 60-65 kilós lányt látsz, és hát nagyjából majdnem háromszorosára tudtam így felhízni az elmúlt.
Az kimondható, hogy hány kiló vagy jelenleg?
Jelenleg 106 alatt vagyok már.
Uh-huh. És hogy honnan indultál? Mert ugye én tudomásom szerint január 1-én indítottad el ezt a...
Január elején, igen. Uh-huh. Valójában novemberben fogant meg a valós gondolat, erről majd fogok mesélni, de január 20-a volt az a pillanat, amikor a blogot elindítottam, és én azt tekintem az életmódváltásom első napjának, akkori mérleg 151 kilót mutatott.
Hú, az nagyon szép, egy gyors fejszámolás, akkor ilyen 45 kiló mínuszban vagy jelenleg, közel 10 hónap után, ha jól számolok. Hát, és 65 a végcél? Jól olvastam én?
65, de talán már lejjebb is van. Az ideális súlyom egyébként 55 és 65 között lenne. Az lenne a leges, legnagyobb boldogság, hogyha a gyerekkor jön magamat is felül tudnám múlni, és 65 alá tudnék menni. Úgyhogy ez tényleg egy nagy kihívás számomra. 12 év telt el. És hát azért 12 év alatt ennyit hízni borzasztó nagy probléma mindenki számára, elsősorban lelkileg, de nyilván fizikailag is. Egyébként én nagyon szerencsés vagyok abban a tekintetből, hogy komoly egészségügyi problémám nem származott ebből. Vélhetően valamilyen genetikai pozitív adottság az, hogy nincsenek olyan felmenőim, akik komolyabb betegséggel küzdenek, ezért hajlamom nem volt arra, hogy mondjuk magas vérnyomásom legyen, vagy akár cukorbeteg legyek, és nincs is rajtam kívül egyébként túlsúlyos a családunkban, tehát én nem foghatom a genetikára. Attól, mert valakinek mondjuk lenne akár felmenőjében, az nem jelenti azt, hogy kövérnek kell lenni. Ha valaki tesz érte, vagy teszel lenne, akkor nem kell. Tehát különösebben senki nem hibáztatható rajtam kívül, azért, mert 12 év alatt ezt a súlyt magamra szedtem. Nagyon-nagyon sok negatív életesemény hozta ki azt belőlem, hogy még mélyebbre süllyedtem. Voltak olyan pontok, amikor már tegyük fel, ilyen, azt hiszem, ilyen 116 kiló körül lehettem egy nyaralás után, amikor szembesültem az újabb, nagyobb kilóval a mérlegen, hogy most már tényleg tennem kell valamit, de amikor az ember összeszedi magát, és szeretne valami újat kezdeni, akkor mindig egy újabb stressz helyzet, egy újabb krízis érkezik, ami keresztül húzza a számításokat. Nekem például volt egy fegyveres bankrablásom a banknál, és ez olyan mélyen sebet hagyott bennem 2009 és 10 környékén, amikor így éveken keresztül nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól. Az ember, amikor egy ilyen szituációba kerül, hogy az élete van veszélyben, illetve egy ilyen támadás és bántalmazás éri, akkor azt rendkívül nehezen tudja kezelni. Egyébként én egy ilyen tyúkanyóként léptem fel akkor a vezetői pozícióban a bankfiók élén, és szembeszálltam magával az emberrel, aki ezt elkövette. Utána viszont 2 hétig tüdőgyulladással ültem otthon. Tehát nyilvánvalóan belülről azért ez nagyon-nagyon fájt nekem, és még 3 évvel később is találkoztunk, hiszen szembesítésre kellett mennem. Tehát nagyon-nagyon sokáig hordoztam például ilyet magamban, hogy az ember az életért küzd abban a pár percben, egy vagy 2 percig tartott, de ez egy borzasztó krízis helyzet volt. Nem nagyon tudtam ezeket feldolgozni. Volt egyéb hasonló ehhez, vagy bocsánat, ehhez hasonló dolog is, ami még inkább nehezítette, de ez talán mindig kicsit kifogás. Mindig találtam valamit, amiatt most éppen nem szeretnék ezzel komolyan foglalkozni. Ugyanakkor...
Ahogy olvastam, ugye többször neki is
legalább százszor.
Legalább százszor, tehát hogy az elhatározás az azért ott volt, és megmérted, és szembesültél. És ugye jöttek ezek az, amit most egyet kiragadtál, életesemény, illetve amit írtál is, hogy egyébként nem először fordultál orvosi segítséghez sem, tehát nem először kértél, de hogy most találtad meg azt az embert, aki valamit teljes mértékben átfordított. Igen. Ez például hogy van, hogy menni kell, amíg át nem fordít, vagy ezt hogy kell elképzelnie, hogy megtalálja az ember az útját, aki nagyon szeretné, és nem kap olyan segítséget, hogy ez tényleg, mint nálad is, hogy látszik, hogy 10. hónapja rendületlenül csinálod, és nem adod fel.
Már biztos, hogy nem fogom. Tehát ez már átlendült egy olyan élethelyzetben, ahol már viszi magával az embert ez a sikerélmény, de valóban én nagyon-nagyon sok orvossal találkoztam. 12 év alatt azért az első években is volt próbálkozásom obezitológussal, dietetikusokkal, más orvosokkal. Az egy más kérdés, hogy a valóság határozásom szerintem akkor még nem volt meg. Akkor próbáltam, akartam is meg, jó is volt az állapot, depressziós is voltam, én ezt hívom kövérségi depressziónak. Amikor ugye belelovalja magát az ember abba, hogy jó, ez így engem, miért nem szeretnek így az emberek, miért kell nekem megváltozni. amíg egy kicsit más szemszögben nem látja magát valaki kövéren, akkor az valójában nem egy igazi elhatározás. A legesleg nagyobb behatározás az 2016-ban kezdődött, amikor már 146 kiló környékén járhattam. Tehát még azután is hisztem, hogy amikor azt mondom, hogy én már ott elhatároztam magam, nagyjából 5 orvosnál jártam tavaly. Én nagyon szerettem volna, tavaly májusban volt így valahogy, hogy most már akkor tényleg vessünk ennek véget. Ennek egyébként párkapcsolati oka volt. Tehát most már 33 éves vagyok, és úgy gondoltam, hogy nagyon sok mindenőre fogok maradni, hogyha ezt nem tudom megvalósítani, mert én az a típusú nő vagyok, aki nem tudja magát így elfogadni. És ugye azt mondják mindig, hogy fogadd el magad, mert biztos, hogy találsz párt, aki így szeret. Én sajnos olyanokba futottam bele a párkapcsolati tekintetben, ami nekem nem túl pozitív volt ki a testsúlyjal kapcsolatosan. Úgyhogy elsősorban a saját boldogságomat kerestem, és úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy vagy most, vagy soha. Én 2016 novemberében ültem egy tehetségkutató felvételén, és nézőként azt láttam, hogy a színpadon énekelnek a saját boldogságukért a főszereplők, és azt gondoltam ott a sorok között, miközben a reflektor világított az arcomba, hogy világosodjak már meg végre, hogy az emberek ott énekelnek, az álmaikat élik, én pedig csak álmodozom az álmaimról. És nagyon nagy különbség van a kettő között. Ábrándozom, tervezgetem, szervezem 12 éve a fogyásomat, és nem hiszem, hogy nem tudom megcsinálni, hogyha több ezer vagy millió ember előtt más viszont énekelni tud a színpadon.
És ez volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy orvos kell, vagy itt már voltál orvosi segítségen?
Voltam már.
De nem sikerült áttörni.
Nem, sajnos nem.
Ezt a hirtelen fellángolásból nem lett egy hosszú dolog.
Nem kaptam támogatást.
És Dia, mi volt, hogy találtál rá erre a doktornőre, aki végül is átfordított valamit a fejedbe, amit te mindig hangsúlyozol egyébként a csoportban, az írásaidban, hogy gyerekek, fejben dől el. Ezt mindenki tudja, hogy fejben dől el. Például ugye én is kipróbáltam, meg bevallom, követlek és figyellek napi, heti szinten, és beépítettem az életemben nagyon sok olyan elemet, amit te tanácsolsz, és működik, jelentem működik, de hogy csak ugyan fejben dől el. Tehát, hogy ez egyértelmű. Mi történt ott a doktornőnél, amikor a te fejedben is véglegesen eldőlt, hogy végig fogod csinálni, végigmész ezen az úton, hiszen nem hiszem, hogy újdonságokat hallottál.
Újdonságot biztos, hogy nem hallottam, mert az ember azért tisztában van azzal, hogy mi az, hogy kövérnek lenni, milyen kockázatokkal jár, és mit kéne ahhoz megtenni, hogy ez megváltozzon. Én inkább azt tapasztaltam a doktornél, egyik nagyon érdekes szituációban találkoztunk mi. Egy volt kolléganőm szervezett egy workshopot, ahol őt meghívta vendégorvosként, neki ő segített meggyógyulni. Teljesen véletlenül kattintottam rá a meghívóra, és volt is egy olyan gondolatom, hogy nem fogok elmenni, mert egy nagyon sűrű, havazásos téli estén találkoztunk januárban, de aztán mégiscsak elmentem. Ez nagyjából 2-3 héttel korábban volt, mint hogy a blogot elindítottam, tehát január elejéről beszélünk. Én ott a workshop végén kértem a doktornőt egy időpontot, mert azok, amiket mondott, engem nagyon megérintettek, mert leginkább a lelki evésről beszélt nekünk.
Mi az a fogalom, hogy lelki evés? Csak egy pillanatra kanyarodjunk el az eredeti kérdés, és akkor visszatérünk, jó, hogy mi dől el fejben, de hogy mi az, hogy lelki evés?
Az ember a különböző stressz helyzetekre, vagy a stressz oldására, vagy pedig az örömfokozásra az ételhez nyúl. És leginkább nem éhesek vagyunk, amikor egy ilyen szituációba kerülünk, hanem csak valamilyen pótcselekvésként. Tényleg azért, hogy boldogabbnak érezzük magunkat, az ételt használjuk társként. Nekem az élettársam volt az étel 12 éven keresztül.
De hogy miért nem a zeller vagy a nyers retek, amire ilyenkor vágyunk? Erre van valami magyarázat?
Valószínűleg minden, ami hízlaló, az sokkal finomabb, mint mondjuk a nyers zöldség. Hogyha mindenki ezeket enni, akkor nem lenne kövér ember a világon. Sajnos, ami nagyon-nagyon finom, az valószínű nem annyira kedvez a vonalainknak. De amit ott a workshopon a doktornő ezen kapcsolatban kifejtette, az azért úgy, hogy az terem összes emberének rendkívül nagy tükör volt. És én ezt a tükröt akkor megláttam. Egyébként az történt ami miatt én ott kicsit úgy bizalmat éreztem irányába, hogy feltettem egy kérdést. Nem tudom pontosan mi volt már, de válasz volt a doktornő, és az volt beleékelve a mondatába, hogy hát maga nagyon kövér. És ugye ez fájt.
Ez nagyon kemény mondat, tehát ez engem például nem hiszem, hogy inspirálna. Ez hogy tudott ezzel tisztában van az ember, hogy túlsúlyos.
Igen.
Azt meg, hogy kövér, azt nem szereti hallani, azt meg, hogy nagyon kövér, azt egyáltalán nem. Tehát, hogy ebben mondatban mi rendített át téged. És ugye gondolom, ezután kértél időpontot, ahogy
mondtam. Igen,
mondtad.
A végén. A hangsúly nem mindegy. Amikor a korábbi próbálkozásaimkor voltam az orvosoknál, akkor soha nem éreztem azt, hogy emberként tekintenek rám. Futószalagon jönnek a betegek, ugye most nagyon nagy napjait éli az inzulinos problémák, a pajzsmirigyes gondoknak a megismerése, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan mennek most orvoshoz ezekkel a hormonális problémákkal. Kicsit divat lett az, hogy mindenkinek van valami inzulinos rezisztenciás problémája, vagy pedig pajzsmirigy alul, vagy túlműködése. Egyébként szerintem nem kifejezetten erre kell összpontosítani a fogyás közben, mert minden túlsúlyosnak van valamilyen hormonális változás vagy elváltozása vélhetően. Én szerintem a táplálkozással kéne elsősorban foglalkozni, és minden más megszűnne. Én erre rájöttem. Például, amikor elkezdtem 2016-ban ezzel foglalkozni, akkor én belelovaltam magába abba, hogy én IRS vagyok, és mindennel ezzel takaróztam, hogy én azért nem fogyok, mert ez a betegségem, azért nem megy, mert nekem ez a bajom, és ez nem így van. Tehát ez is egy kifogás, amit az emberek, hogy a nők használnak arra, hogy miért nem tudnak lefogyni, holott egyébként csak nem tesznek meg mindent azért, hogy sikerüljön a fogyás. És itt például a csalásokról beszélek, vagy arról, hogy nem sportolunk, hogy nem úgy eszünk, ahogy kellene. Ez a doktornő viszont olyan hangsúlyan mondta ezt a mondatot nekem, hogy én azt éreztem a tekintetében is, hogy ébredjek fel. Válaszolt a kérdésemre, de ébredjek fel, hogy nem, nagyon nagy problémák vannak. Amikor először elmentem hozzá, rettenetesen jó érzés volt az, hogy a korábbi tapasztalatokhoz képest nem 15 percig voltam ennél, hanem 2 órán keresztül. És ebből a 2 órából nagyjából másfélen keresztül én beszéltem. Végre elmondhattam valakinek, hogy milyen problémáim vannak, amivel küzdök, amivel egyszerűen nem tudok megbirkózni. Azt az előző orvosok, azok csak recepteket nyomtak a kezembe, hogy használjam a gyógyszereket. Nem mondtak semmi olyat hasznosat, amit ne tudtam volna én egyedül, korábban mondjuk az internet adtam információból. Viszont amikor leültem ezen a találkozón, akkor volt ez a varázsmondat, hogy maga nem kövér, maga beteg igazából. És akkor megértette velem, hogy maga a kövérség ugye az egy állapot, viszont mögötte rengeteg olyan probléma van, ami kiváltja azt, hogy én nem tudok lefogyni. Akkor találkoztam először azzal a fogalommal, hogy gluténérzékenység vagy tejfehérjeérzékenység, amit ő vélhetően megállapított rajtam, ezek a problémák fennállnak, vagy például az, hogy valóban depressziós vagyok, és hogy így saját magamat sanyargatom folyamatosan, ahelyett, hogy végleges megoldást keresnek, mindenféle sztárdiétát próbálok ki. Az internet adta információ halmazból kiválasztok valamit, amit csinálok 50-60-70 napig, ahelyett, hogy egyszer végig gondolnám azt, hogy akkor hogyan is kell életmódot váltani, és akkor úgy nekiállni, hogy azt egy életvitelszerűen tudjam életem végéig űzni, mert tudom, hogy a fogyás az csak az első állomás, amit még soha nem sikerült elérnem. És ez még mindig csak az első lépés lenne, mert a második ugye az, hogy életem végig egészséges tudjak maradni. A 12 éve küzdök azzal, hogy az első lépésnek a végére eljussak végre, és még nem sikerült.
Viszont most nagyon jó úton haladsz, és akkor egy picit így az előkészületek után, ugye a lelki az dolog az nagyon-nagyon fontos. Egy picit kezdjünk el belemenni a konkrétumokba. Én ugye azért, amikor meghívtalak ide vendégnek, én azért ezt így kipróbáltam a te tanácsaidat, és napi szinten egyébként olvaslak is, már csak azért is, mert sokszor elgyengül az ember, sokszor, és akkor ez egy jó menedék, hogy felmegyek a Duci Reform csoportba, és ott egyrészt ugye teret adsz annak, hogy mindenki megoszthassa, és a tapasztalatai gyengeségeit, stb., illetve az apró sikereknek együtt örülünk. Másrészt, amikor látod, hogy többször jön szembe ugyanaz a kérdés, akkor hát egy nagyon alapos, nagyon végig gondolt, hiteles választ adsz, harmadrészt pedig egy nagyon konkrét programot adsz a kezünkbe, ami hónapról hónapra épül fel, tehát nyilván abból indulsz ki, hogy azért egy jelentős vagy kisebb túlsúlynál nem feltétlenül tornázunk mi még 5-ször, és étkezünk 5-ször, 6-szor, de hogy nem szaladok előre. Ezt szeretném tőled hallani, hogy tehát itt több kérdés is van. Az első talán azt gondolom, hogy az étel, az étkezés, és akkor utána egy pontról pontra végigvennénk amit én így látok nálad, hogy 3-4 nagyon fontos pillére van az életmódváltásnak, mert mondjuk ki, hogy ez több, mint fogyás, ez tényleg életmódváltás, hogy az étkezés, tehát többfajta étrendet adsz, elmagyarázod, mi az, hogy lassú felszívódású szénhidrát, nem tiltasz, okos alternatívákat adsz a kezünkbe, tehát először az étkezésről egy picit, ha beszélnél, hogy mi az, amit azt látsz még akár a csoportban is, és saját magadon is tapasztaltad, hogy hol van itt a varázsige, vagy hogy mitől kezd el így működni ez az egész?
Szerintem az első lépés az életmódváltásban, és ezt azért hangsúlyozom így, mert nagyon-nagyon sok kérdés van szinte napi szinten arról, hogy hogyan induljak neki. Az lenne, hogy ismerjük meg a testünket. Utoljára nagyjából, hogyha valaki nem ebben a témában tanul tovább, akkor középiskolában tanulunk biológiát, ahol azt tudjuk, hogy néz ki az emberi test, de azon belül szerintem így elfelejtődik. És például az, hogy a hasnyálmirigyünk hogyan működik, vagy az, hogy az emésztési folyamat alatt mi történik az étellel, azt nem tudjuk. És a legfontosabb az lenne mindennek az alapja, hogy tudjuk azt, hogy mi történik onnantól kezdve, hogy az ételt a számba veszem, hogy milyen ételt veszek a számba, és annak milyen úton, módon lesz feldolgozása a szervezetben. Ugye itt a programomnak a része egy elektronikus könyv, ami azért született meg, mert én...
Elnézést, hogy közbeszólok, ez ingyenes, ez az elektronikus könyv?
Van egy ingyenes verziója, ami 47 oldalas. És én ezt azért álmodtam meg, mert én semmi olyat nem írok le benne, amit egyébként bárki ne találna meg az interneten. Viszont szerintem a nagyon sok elénk tároló információ miatt nem mindent tudunk, vagy nagyon sok a téves probléma, akár így a különböző újságcikkekben, vagy akár a csoportokban, a Facebookon. És szerettem volna egy olyan keretbe foglalni, ahol minden le van írva, és ezt alapként használhatja bárki, akinek az a kérdés, hogy hogyan álljak neki. Ismerd meg azt, hogy működik a szervezetünk, mi történik, miért és miért nem tudsz fogyni, vagy miért tudsz fogyni. Mi az, ami segíti, mi az, ami gátolja a fogyást. Ennek ugye egy része a táplálkozásunk. Nagyon sok téves információ van az interneten azzal kapcsolatosan, hogy mi az egészséges táplálkozás. Kezdjük ott, hogy nincsenek egészségtelen ételek. Csak egészségtelen táplálkozásról beszélhetünk, mert mindent lehet enni, csak a megfelelő módon, a megfelelő időben, gyakorisággal és megfelelő bontásokban. A program, amit kínálok, van egy személyre szabott része is ennek, és ott már nyilvánvalóan mindenkinek a saját értékeire tudjuk ezt szabni, de alapvetően, hogyha senki, vagy valaki nem szeretné a személyre szabott módot, akkor is az ingyenes verzióban minden elérhet, amivel önállóan neki tud látni, és nem biztos, hogy kellek hozzá. És hogyha ezen az első ponton valaki túllendül, hogy megérti, tudja, hogy mi történik, akkor szerintem nagyon sokat tett már. Mert alapvetően nem tudjuk, hogy mi az a szénhidrát, mi az a fehérje, a zsír, és hogy milyen szerepük van.
Erről egy picit beszéljünk, mert ez nekem is újdonság volt. Nyilván én ugyanígy követtem az interneten fogyással kapcsolatban is, és az egészséges életmóddal foglalkozó cikkeket, de hogy tehát a lassú felszívódás, gyors felszívódás, tehát egyetem foglalkozzunk első kérdésként a szénhidrátokkal, hogy mit fontos tudni, és miért kell ötször enni, és rögtön utána én tovább lépnék a zsír, mert ma már azt mondják, hogy például a fehérje diétánál, hogy a zsírral nem kell foglalkozni, és ugye a harmadik pedig maga a fehérje, mert arról is nagyon érdekes dolgokat írtál, és összefoglalókat, jó? Tehát először akkor foglaljuk össze a szénhidrátokról, hogyha én szeretnék hosszú távon folyamatosan súlyt veszteni és megtartani, akkor hogy kell, mi az alaptézis, hogy kell étkezni?
Beszélhetünk nem valós és valós fogyásról, és inkább szerintem ebből közelítsük meg, mert az alapja az ennek a három makrotényezőnek az összetétele, vagy a megoszlása. Amikor felmegyünk az interneten, egy szót keresünk, mint fogyókúra, akkor ugye nagyon sok mindenki jön. És alapvetően az első, ami mindenkinek szemet szúrhat, az, hogy fehérjedús táplálkozás és szénhidrát csökkentést javasolnak elsősorban. Megmondom őszintén, hogy nem értem, hogy miért. Valószínűleg ebből az is egy válasz, hogy mint ahogy én is ugye elkezdtem tanulmányokat folytatni a táplálkozással kapcsolatosan, és itt döbbentem rá arra, hogy valóban mennyire tévhitekkel folytatjuk az életmódváltást. Mert elhisszük azt, amit az internet kínál számunkra, vagy ami másoknak jó. Nagyon fontos az, hogy soha nem arra kell hagyatkozni, hogy másnak mi vált már be, mert az nem biztos, hogy nekünk is be fog válni. Viszont a legtöbb ember, és én is így voltam ezzel, mindent kipróbál, egyetlen egy dolgot nem, az, hogy a tudományhoz forduljon. Márpedig nem véletlenül oktatják az egyetemekkel, a dietetikusoknak és orvosoknak, hogyan kell egészségesen táplálkozni, Csak valamilyen oknál fogva ez eltorzul, mire eljut a fogyasztóhoz, aki megveszi az élelmiszert a boltokban. A szénhidrátok az elsődleges energiaforrásai a szervezetnek. Sem a zsírból, sem a fehérjéből nem képes a szervezetünk energiát termelni. Vagyis amikor egy fehérjedús és szénhidrát csökkentett diétát kezdünk el folytatni, akkor a sejteket éheztetjük. Ilyenkor elkezd egy olyan üzemmódba kapcsolni a szervezetünk, ami egy pánik. Arra szoktam ilyenkor példát felhozni, amikor mondjuk valamilyen tornádóra készülnek Amerikában, és az emberek elkezdnek gyorsan tartalékolni, mert nem fognak tudni kimenni az utcára. Ugyanezt történik a szervezetünkkel, hogy előre felkészül arra, mert érzi azt, hogy valami pánik van. Amikor korábban dőzsölünk és megesztünk mindent, a csokoládétól kezdve a tortákon át, a péksüteményeken, akármit, utána hirtelen megvonjuk ezt a szénhidrát mennyiséget, és elkezdünk húst salátával enni töménytelen mennyiségben, akkor éhezik a sejt állományunk, és elkezd mindent raktározni a szervezet. Anyagcserénk pedig lelassul. A lelassult anyagcserének az első tünete az, hogy az éhségérzetünk az felborul. Tehát vagy nagyon gyorsan és sűrűn leszünk éhesek, vagy pedig soha nem vagyunk éhesek. Az anyagcsere lelassulásával azt is elérjük, hogy sajnos a zsírbontó hormonok azok nem tudnak bekapcsolni. Tehát azzal, hogy megvonjuk a szénhidrátot saját magunktól, csak egy nem valós fogyást tudunk elérni, látszatfogyásnak hívjuk ezt, mert ilyenkor nem zsírhoz fog nyúlni a szervezetünk, hanem az izmokat kezdi el lebontani. Mivel ugye bankos szakmát űzök már nagyon régóta, egy ilyen példát szeretek felhozni, mert szerintem leginkább meg lehet ezt érteni. Hogyha valaki van egy állása és fizetést kap, akkor ugye abból veszi az élelmiszert. Húzok egy párhuzamot a szervezetünkkel. Gondolj bele abba, hogy mondjuk elveszted az állásodat, és nem jön hirtelen bevétel, de mondjuk van egy kis megtakarításod. Akkor mit csinálsz? Oda fogod adni a megtakarításaidat másoknak, úgyhogy nincsen bevételed? Ugyanezt történik, amikor nem kapja meg a szervezet azt, amire szüksége van, nem fogja odaadni a zsírt, hiszen tudja, hogy nincsen bevétel. Innentől kezdve nem fogja odaadni a zsírraktárakat, hanem ragaszkodni fog foggal körömmel hozzá, és inkább lebontja azt, amiben energiát viszont nem tud nyerni, az pedig az izom, vagy akár a vízháztartásunk. Innentől fogva nem értem azokat a diétákat, ahol a szénhidrát csökkentéssel szeretnénk olyan tanácsokat adni, hogy így fogjanak le a fogyni vágyok. És akkor itt vezetek át abba, hogy zsír. Miért fontos? Mert nagyon sok vitaminunk csak zsírban oldódó. És igazából ezzel mindent elmondtam. A fehérjék pedig nyilván fontos aminosavakat tartalmaznak, nagyon fontos izomzatunk számára, főleg, hogyha sportolunk, de túlzott fehérjefogyasztás folytat Magyarország. Nézzük csak a testépítőket. Rengeteg fehérjét, húst, egyebet esznek, miközben még mondjuk a fehérjeporokat is erőltetik ugye a fogyasztókra. Nincsen rá szükség. Nagyjából a táplálkozásunknak a 15%-a kellene, hogy álljon csak fehérjéből, és igazából ez szerintem pont fordított arányban van. Úgyhogy a lehető legfontosabb lépés az lenne a tartós zsírból történő fogyáshoz, hogy adjuk meg a szervezetnek azt, amire szüksége van, vagyis a lehető legtöbb szénhidrát. Hogy nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy cukorra legyünk, hanem hogy a szénhidrát forrása rengeteg zöldség, az értékes gyümölcsök például, és a gabonák. Nagyon sok diéta például tiltja a gabonákat, és nem értem, hogy miért, amikor nagyon-nagyon fontos a szervezet számára az energia.
Mi a jó gabona? Ugye a fehér liszt és a fehér cukor az egy alap, hogy ezt kerülni kell. Mi az, ami viszont gabonában jó? Ez engem is meglep, hogy ajánlod a gabonát.
Igen, például a teljes kiörlésű lisztek, amik kicsit más feldolgozással készülnek, mint a fehér liszt. De egyébként a fehér lisztre sem tudom azt mondani, hogy teljes mértékben száműzni kell a táplálkozásunkból, mert hogyha betartjuk azt az alapszabályt, hogy odafigyelünk arra, hogy milyen mértékben esszük ezeket, akkor azok is beleférnek. Egy sütemény is belefér a napi energiaszintünkbe, hogyha nem visszük túlzásba. Tehát az sem jó, hogyha túl keveset eszünk, és az sem jó, hogyha túl sokat. És ilyenkor szoktam visszacsatolni arra, hogy egy második nagyon fontos pillére a fogyásnak az, hogy tudjuk, hogy mennyi az alapanyag cserénk. Nagyon sok vita van a körül, hogyan lehet ezt kiszámítani, mert egyébként nyilvánvalóan az egyetemeken több fél éven keresztül oktatják azt, hogy az alapanyag cserét hogyan számítja ki valaki, de egyébként az alaptáplálkozás tudományi tankönyvekben, illetve tápértéktáblázatokban is van egy képet, amit a tudomány elfogad, és az alapján ki lehet számítani azt, hogy hány kiló vagy, hány éves vagy, egyéb adatokat kér még a képet, és ki lehet számítani azt, hogy mennyi az az alapanyagcsere, ami ahhoz kell a szervezetednek, hogy az alapfunkciókat el tudja látni. Tehát amikor te 0-24 órában fekszel az ágyadon, akkor is kell energia ahhoz, hogy a szíved, a keringésed, a tüdőd, az agyad működni tudjon. Ez a minimális alapanyagcsere szint, ami csak ahhoz kell, hogy te életben tudj maradni.
ezt hol lehet kiszámolni, ha esetleg tudsz olyan tippet adni, vagy URL-t, akkor ezt megköszönöm, hogyha a hallgatók is megnézhetik, akit ez érdekel.
Tartalmazza az ingyenes e-book. Úgyhogy ez abszolút benne van, ki is van fejtve. Nagyon sok képlet található az interneten, amik különféle módon adnak erre számítási lehetőséget. Egyébként a tápanyag táblázatokat tartalmazó könyvekben ezt helyesen szerepel, azokat való szakemberek írják. De az ingyenes e-bookban mindenki megtalálja. És ugye azt folytatólagosan mondom, hogy az, hogy te 0-24-ben fekszel, nyilván az nem egy élhető verzió. Tehát elmész a munkahelyedre, elmész bevásárolni, egész nap csinálsz valamit magaddal, és az, hogy dolgozol, az is energiát követel tőled. Ezért ennek bizonyos szorzói vannak, amik a valós energia szükségletünket adják. Tehát van egy alapanyagcseréd, ami alatt nem szabadna enni, mert akkor az alap létfunkciós kalóriamennyiséget sem viszed be, akkor a szervezet megint csak éhezik. És van egy tényleges energia szükséglet, ami úgy számítható ki, hogy figyelembe vesszük azt, hogy milyen tevékenységet végzel, ülőmunkát, esetleg könnyű fizikai munkát, hogy mennyit sportolsz hetente, és a kettő közötti érték nagyjából így a fele az, amit nekünk enni kellene.
Hogy néz ki egy napod azóta, mióta megváltoztattad, tehát életmódot váltottál? Hogy néz ki egy reggeli, egy ebéd és egy vacsora? Hányszor étkezel, és mi alapján teszed ezt össze?
A harmadik fontos lépéshez jutottunk el az életmódváltásban az, hogy új szokásokat kell bevezetni. Elsődleges mindenkinek azt felmérnie, hogy ha túlsúlyos, akkor valószínűleg rossz szokások rabja. Úgy lehet leginkább rossz szokásokat leküzdeni, hogy újakat veszünk a helyükbe. És például ez egy új szokás, hogy valaki magára főz. Kiszámolja azt, hogy milyen étrendet szeretne, hány kalóriában fogyasztani. Alapanyagcsere, tényleges energia.
De ez rémisztő, tehát ott én leblokkolok, hogy ki kell valamit számolni. Hát ez ilyen, egy ilyen felfoghatatlan Excel halmaznak tűnik előttem, hogy én akkor kiszámolom, hogyha lecsót szeretnék, akkor nem tudom, a paradicsomban ennyi kalória van, a paprikában annyi. Két darab paprikát teszek bele, és három paradicsomot, és akkor még mennyi a tojás, hogy ez valami atomfizikának tűnik. Vagy nem így van?
Az elején biztos, hogy nem egyszerű, de minden készségszintre fejleszthető az életünk során. Tehát te sem úgy kezdted a pályafutásodat, hogy rögtön zseni voltál ebben a szakmában, hanem mindent megtanultál. És ugyanez van a főzéssel és a tervezéssel kapcsolatban is, hogy idő után az ember megjegyzi azt, hogy kettő paradicsom nagyjából mennyi. És nyilván a konyhamérleg használata elengedhetetlen az első időszakban, mert nem véletlenül van egy alapanyagcsere és egy tényleges energia kiszámítva. A tudomány ezt fogadja el alaptézisnek, hogy ne egyél kevesebbet, mint amennyit kell, de többet sem, mint amennyi kell. És ennek a kiszámítása szerintem az egyik kulcsa a helyes életmódnak.
Tehát akkor azt mondod, hogy ez elkerülhetetlen, és erre mindenképpen kell időt szánni.
Szerintem
az elején, amíg az ember megtanulja a tápanyag, ugye a zsír és a szénhidrát, és egyébként azon belül pedig, hogy melyik lassú és melyik gyors felszívódású. Ugye?
Igen, én azt tudom erre mondani, hogy eddig nem így végeztem az elmúlt 12 évben, most pedig igen, és most működik. Tehát lehet, hogy áldozatokkal jár az, hogy mondjuk egy órával korábban kelek fel, hogy meg tudjak főzni 3 napra előre, de mindenféleképpen megéri. Főleg azon, akinek mondjuk családja is van, és szeretné, hogyha nem csak a saját, hanem a család egészsége is szinten tartó legyen, akkor igen, tehát főzni kell.
Igen, ez látszik is a posztjaidon, hogy nagyon szépen példaértékkel mutogatod, és teszed ki, tehát mutatod be pontosabban, és teszed ki a Duci Reform csoportba a dobozokat, ami igen. Nekem, én azt hetekig néztem csodálattal, hogy egy ember, aki ennyire precíz és ennyire tudatos, ez nem megy. És addig-addig nézegettem, amíg én is eljutottam egyébként erre a pontra, hogy menni kell, de hogy lehet ezt így, hogy lehet idáig eljutni azon kívül, hogyha mondjuk valaki nem akarja nézegetni. És hogy néz ki a valóságban? Tehát hogy néz ki a mai napot például? Reggel felkeltél, és kérlek mondd el, hogy felkeltél, mi történt, mit eszel, hogy néz ki, tehát pontosan mit tettél reggelire, 10 órai ebédre. Ugye mi most itt beszélgetünk, nem tudom, hogy éppen uzsonna időd van-e.
Majd lesz.
Igen, tehát hogy erről egy picit avasd be minket, hogy néz ki a valóságban.
Gondolj bele abba, amikor reggel felébredsz, hogy jó esetben 6-8 órát aludtál. Tehát a szervezet semmit nem kapott tőled 6-8 órán keresztül, amire szüksége lenne. Nyilván, amikor alszunk, akkor nincs is szükség arra, hogy táplálkozzunk, de a szervezeted akkor is a létfenntartó funkciókat ellátja, mert lélegeztél, működött az agyad, az anyagcseréd is minden, ami kell ahhoz, hogy te reggel kinyisd a szemedet. Tehát szükség van energiára akkor is, amikor felébredsz. Nagyon sok tévhit van szerintem azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk pohár vízzel kezdjük a napot. Citromos vízzel, meleg vízzel, stb. Én ezeknek a rabja voltam éveken keresztül, hogy én elhittem ilyen dolgokat. De hogyha arról beszélünk, hogy egy megfelelő kalóriamennyiségű étrendet kell reggel elkezdjél, akkor szerintem nem jó módja az, hogy a gyomrodat megtelíted vízzel, mert akkor nem biztos, hogy meg fogod tudni enni azt, amit valóban kellene. Pedig ugye az lenne a cél a vízzel, hogy kevésbé legyél éhes. Tehát nem szabad éhezni, és nagyon sokan elrontják azt, hogy az éhezés felé, vagy a koplalás felé mennek. Nagyon régóta nem koplalok, és ilyen jól szerintem még soha nem éreztem magam. Én nagyon sokat eszem. Tényleg. Nyilvánvalóan nem csokoládét minden egyes étkezésre, de nagyon finomakat főzök, és reggel az alapszabálya az, hogy felkelés követő egy órán belül reggelizzünk. Induljon be az anyagcsere. Innentől kezdve pedig nem történik más, csak a szervezetünk önműködő funkciójával párhuzamosan megadjuk azt, ami neki szükséges. Hogyha eszel egy ételt, akkor ugye elkezd az inzulin termelődni a hasnyálmirigyből. Nagyjából 2 óra múlva éri el annak a csúcsát, amíg termelődik, és onnantól kezdve neked van még körülbelül 2 órád, amíg eléri azt a szintet, amikor elkezdtél enni előzőleg. Hogyha itt nem eszel valamit, akkor elkezd zuhanni, és onnantól kezdve bekapcsolnak azok a hormonok, amik a zsírbontást megakadályozzák. Ezért van az, hogy nagyjából 2-4 óránként kell enni. Onnantól kezdve, hogy felkelek, én nagyjából 3-4 óránként eszem. Egyébként, hogyha az anyagcsere teljesen rendben van, vagyis helyreosztod a táplálkozást, akkor a szervezet önműködő módon jelez neked, hogy éhes vagy. Hogyha az anyagcseréd rendben van, akkor vagy éhes, amikor tényleg éhes vagy. És már nem kell arra figyelnem, hogy nekem most ennem kell, mert szól a gyomrom, hogy most már eltelt a 3 vagy 4 óra. És ez az első jele annak, hogy én tudtam, hogy jó úton járok. Tehát az éhségérzetem, az előbbiekben beszéltünk róla, helyreállt. És akkor szól, amikor valóban ennem kell. Tehát, hogyha én felkelek mondjuk reggel 7 órakor, akkor 8 óráig bezárólag biztos, hogy megreggelizem.
Mit reggeliztél ma?
Gabona. Én nagyon szeretem. A szénhidrát mennyiségnek mindig meg kell lennie az étkezésen belül. Nagyjából ilyen 50-30-15%, így beszélhetünk a szénhidrát fehérje is, vagy zsír és fehérje összetételről a táplálkozásunkon belül. És nekem az ételeim fele szénhidrátból áll. És ezért van az, hogy nem is éhezem. Tehát például 2 szelet kenyér, nagyjából ilyen 140 grammos összkenyér mennyiségről beszélünk. Én bátran megkenem vajjal, vajkrémmel, nagyon finom.
14 deka roskenyér, mondjuk egy reggeli?
Igen.
Hú, ez szép nagy adagnak tűnik így elsőre. Igen, de működik, mert igen. Látszik, hogy, tehát, hogy 50 kilónál tartasz, tehát igen. Ez egy szemmel láthatólag működő dolog. Tehát ez mondjuk 2 vékony szelet roskenyérre tippelek nagyjából.
Nagyjából igen. Nagyon finom, magas hústartalmú sonkát választok a boltban, lehetőleg csirkét, pulykát, nem pedig a zsír, nagyon zsíros fajtákat. Ugye arra is figyelek, hogy a zsír azért ne legyen túl sok, ahhoz képest, hogy lehet, de ne legyen túl sok. Nagyon sok zöldséget fogyasztok már. Igazából azt majdnem korlátlanul lehetne. A paprika, a paradicsom, az uborka, a retek. Hát a legfinomabb az, amikor idén zöldségeket tudunk venni. És igazi zöldséges nininél, akinél olyan finom a paradicsom, mint gyerekkoromban. Tehát én ezeket nagyon szeretem. Hogyha eltelik már 3-4 óra, akkor például megeszek egy zappalacsintát, amit banánból, zabból készítek el, összeturmixolom, és finomabb, mint az eredeti palacsinta. Nincsen benne liszt, de azért mégis ott van a színhidrát, ami ugye a zab volt.
És ezt olajon kisütöd, vagy ezzel mi történik ezen?
Olívaolajon, vagy pedig kókuszsíron, és innentől kezdve megvan az a zsírmennyiség, amit szintén meg kell ugye ennem.
Ez eddig egy kicsit ilyen, Jézusom, ezt nem hiszem, hogy működik, úgy tűnik.
Pedig de.
Valószínűleg igen. Tehát ez a 10 órai. Ezt hogy tudod a munkahelyeden megsütni?
Én mindent reggel készítek el, és általában 2-3 napra előre készítek el mindent, a hűtőben eláll. 4 napra azért már nem mernék egy húsétát mondjuk megsütni, de van olyan is, hogy lefogyasztom, mert annyit készítek. Például a kenyeret is sokszor én sütöm. Hogyha nem boltban vásárolom, akkor olyan lisztet vásárolok, ami teljes kiörlésű, és nagyon szeretem saját magam elkészíteni. Azokat porciózom, és akkor nagyjából kimérve le van szeletelve a méh hűtőbe, és csak előveszem előző este. Hogyha ez a 10 órai megtörtént, és megint eltelik 3-4 óra nagyjából, akkor pedig jön ugye az ebéd. Az ebéd az jó kiadós, mint a reggeli is. A reggeli és az ebéd egyébként nagyjából hasonló kalória mennyiségű, a 10 órai uzsonna szinten, és a vacsora egy kicsit kevesebb, mint a reggeli és az ebéd. Így néz ki egy napom. Az ebédre én nagyon sok rizst teszem, kineált, köles, tehát azokat...
Mármint, hogy nem mennyiségre eszel sokat, mert azt pontosan te írtad, hogy a rizs attól még, hogy meg a köles és a többi, tehát amik ugye ilyen életmódváltó, vagy akár bodybuilder, vagy tehát állandó edzés mellett javasolnak, szóval nem szabad azt azért félreérteni,
persze,
hogy rizs töménytelen mennyiséggel, ahogy te írtad, mindig van egy markunk, és ami a kis markunkba elfér, az a mi ideális mennyiségünk. Tehát ezt a sokat, ezt így kell érteni, ugye?
Ezt úgy értem, igen, hogy egyébként nem hogy több 30 grammot, ami leheletnyi, és egy körömnyi, hanem tényleg egy ebédre való adagot. Persze ezt is ugye eleinte nagyon szigorúan számoltam gramra pontosan, hogy nekem mennyit kell. Ma már azért szemmértékre meg tudom állapítani, és ezért mondtam azt, hogy nem ördögtől való az, hogy az ember dobozol, mert már idő után tudni fogod azt, hogy nagyjából neked mennyi az, amennyit enned kell, illetve jelez a szervezet is. Tehát nagyon kell figyelni mindig a visszajelzésekre. Én ebben csirkét, pulykát sütök, bármilyen formában, sütőben grillezem, fasírtként, tehát lehetetlenebb recepteket készítek el, rengeteg zöldséggel szintén, és nagyon szeretem az ángabonákat, mindent, ami ez a köles, kinea, és ez hasonlóak, mert nagyon-nagyon finomak, laktatóak, és nagyon értékes gabonaforrásaink. Hogy eljöttünk az uzsonnához, szintén eltett 3-4 óra, akkor nagyon szeretem a gyümölcsöket magvakkal. Vannak alapszabályok.
Szabad enni gyümölcsöt? Szabad. Kérdezem halkan.
Szabad szénhidrát. Tudom, hogy van benne cukor. Ezt egyébként sokan összekeverik a hozzáadott cukorral. Az biztos, hogy nagyon gyors felszívódású sok gyümölcs, tehát vigyázni kell vele, figyelni kell, főleg, hogyha valakinek van inzulinos problémája, vagy akár cukorbetegsége. De ezt is lehet lassítani. Tehát az e-bookban azért ilyen praktikákat én felsoroltam, hogyan lehet lassítani egy gyors felszívódású szénhidrátot, hogy ne olyan hirtelen emelje meg a vércukorszintünket, és tartósan ne legyünk utána éhesek. Erre alkalmas például az olajos magvaknak a használata, mondjuk 2 barackot megeszünk 10 szem mandulával, vagy dióval, vagy akár joghurttal keverjük össze. Nagyon szerettem a túrót is használni, régen most ugye nem eszem az érzékenység miatt, viszont például egy krémtúrót elkészíteni úgy, hogy te összetúrmixolod a gyümölcsöt a túróval, és a mandulával az isteni finom. És nem azt vetted meg, ami a boltban hozzáadott, nagyon sok gram cukorral van tartósítva, hanem otthon egészségesen. Ez nyilván idő. És ugye az előbb erről beszéltél, hogy ez plusz energiát követel egy háziasszonyt, egy anyukától, egy dolgozó nőtől. De én mindig mindenkinél találnék időt arra, hogy tudjon főzni.
Mennyi idő akkor, ha jól értem, 3 naponta azért rendszeresen felkészülsz és dobozolsz?
Igen.
És ez a reggel, ez mennyi? Tehát, hogy amíg 3 napra felkészülsz, vagy este, nem is tudom, mikor reggel vagy este csinálod?
Változó. Van, hogy reggel, van, hogy este. Egyébként van rekordom, 40-valahány perc, de van az, hogy másfél óra, nyilván attól függ, hogy mennyire nehéz a recept, amit kitalálok. Nem szeretek egyébként mindig ugyanolyan ételeket készíteni. Szerintem az is feldobja ezt az életmódváltást, hogy megtanuljunk új dolgokat. Ugye új szokásokról beszéltem az előbb, ez például nekem nagyon újdonság volt, hogy minél bátrabban kezdik el a konyhában főzni, minél több ízt, minél több új fűszert használjak, amiket korábban mondjuk nem.
Nagyon sok jó recepted van, illetve hát havi bontású étrend táblázatot, tehát napra lebontva el lehet olvasni egy egész havi étrendet nálad, ahol megmutatod, hogy az adott reggelibe, 10 óraiba, vacsorába, ebédbe, stb. Mennyi a fehérje, mennyi a szénhidrát, mennyi a zsírtartalom, tehát tényleg nagyon szépen fogod a kezünket és segítesz ezen az úton, amíg ugye csak ugyanígy van, ahogy mondod, hogy egy idő után az ember már megtanulja. Tehát mindenképpen érdemes a fogyással, illetve leginkább életmódváltással kacérkodó embereknek a Duci Reform csoportba bejelentkezni a Facebook oldalon, hiszen a kezdeti bizonytalanságokban bizony ezek az étrendek nagyon-nagyon sokat segítenek. Most szerintem az étrendről térjünk át egy picit a vízre. A vízzel te nagyon sokat és a folyadékkal sokat foglalkozol. Persze, hát tudjuk, hogy sokat kell inni. Persze tudjuk, hogy a sejteknek kell, méreganyagokat kiüríti. Miért ekkora missziód a folyadék?
Hát erről anyukám nagyon sokat tudna mesélni. És szerintem, hogyha ezt a felvételt visszahallgatja, akkor rendkívül büszke lesz arra, hogy én ezt most elmerem mondani. Mert hogy én vagyok a világ legnagyobb kóla rejtegetője. Ez azt jelenti, hogy akármikor jött hozzám, miután már felköltöztem Budapestre, biztos, hogy minden szekrényben talált nálam kólát. Akár rejtegetve magam elől, vagy mások elől, vagy csak azért, mert én mindenhova ezt raktam, de tényleg. Tehát én óriási kólafüggő voltam szerintem egész életemben, de az biztos, hogy miután elköltöztem a családi házból, és egyedül tartottam fenn magam, onnantól kezdve, hogy senki nem tudott rajtam kontrollt tartani ezzel kapcsolatban, és hát én csodálkozom, hogy van még egyébként egészséges csontom. Nagyon szégyellem, de én nagyon sokáig nem tudtam lemondani róla, és ezért vált ennyire misszióvá ez, hogy megértessem másokkal is, hogy mennyire káros az, amikor valaki szenvedéllyel iszik mondjuk egy cukros üdítőt, vagy akár a nem cukros verzióját. Nagyon sokat olvashatsz arról, hogy az édesítőszereket nyugodtan fogyasztani sokkal jobb, mint a cukor. Ez is egy borzasztó nagy tévhit, amit tanulmányaim során is most megértettem, mert a mesterséges édesítőszerek olyan vegyületeket tartalmaznak, amiket a szervezetünk nem képes lebontani és feldolgozni, innentől kezdve egy bizonyos értelemben feleslegként jelentkezik a szervezet számára, és szívesen raktározza. Ez azt jelenti, hogy az édesítőszer a mesterséges nagyon szépen hízlal. Míg mondjuk a cukor egy természetes vegyület, amit fel tud hasznosítani nagyon sok területen a szervezetünk, szénhidrát, energiát is nyer belőle, és nyilván nem szabad sokat enni belőle, de még inkább ezt tegyük, mint az édesítőszereket, amik mesterségesek.
De valaki például IRS vagy cukorbeteg, akkor nem ehet cukrot.
Akkor viszont a természetes édesítőszereket tudja választani, a stíviát, eritritát, xilitet, de inkább a stívia, amit tudok, mert ugyanaz nulla kalória tartalmú.
Tehát akkor különbséget kell tenni, ugye, az édesítőszerek és édesítőszerek igen. között. Igen. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt nagyon. Elmondanád még egyszer a hallgatóknak, hogy mi az az édesítőszer, amit viszont használtak? Nyilván gondolom, itt sem a beszélhetünk arról, hogy töménytelen mennyiségben.
Nem, egyébként azért sem, mert hashajtóhatásúak nagyon nagy mennyiségben, ez a xilit, a stevia és az eritrit. Leginkább a stíviát javaslom, sokan nem szeretik az ízét, de meg lehet szokni. Bár leginkább megmondom őszintén, hogy ezek nélkül jó élni. Tehát valahogy megtalálni azt az egyensúlyt, amiben egy picit használok, minimális mézet, cukrot inkább, és kevésbé használom a süteményekben ezeket a édesítőszereket. És ugye itt térek vissza az üdítőre, mert hogy az ember azt gondolná a TV reklámokból, hogy töménytelen mennyiségben ihatod az energiamentes édesítőszeres üdítőket, holott hízlalnak. És ugye így csatolok vissza arra is, hogy kólafüggő nagy mi voltam van, én elhittem azt, hogy nyugodtan ihatom a zero verziójukat, vagy a light verziójukat, holott valószínű a hízásaim jelentős mennyiségben ennek is köszönhetőek, hogy én nagyon sok ilyen üdítőt ittam. És hát borzasztó nagy feladat volt áttérni arra, hogy a sima vizet meg tudjam inni, mert egyébként én erre képtelen voltam. Tehát én elmondom őszintén, hogy annyira rossznak találtam a sima vizet, főleg a menteset, hogy ezt meg nem ittam volna semmilyen körülmények között, és annyira az ízek rabja voltam, hogy bármi, ami csak édes legyen. Valószínűleg az inzulin háztartásom felborulása is okozta azt, hogy nagyon kívántam az édes cukros dolgokat, de ez leginkább megint csak lelki eredetű, hogy az ember valamilyen ragaszkodik ugye ezekhez a berögzült szokásokhoz. Ugyanúgy meg lehet inni a vizet, csak akarni kell.
Hogy lehet átszokni? Mert gondolom nem úgy van, hogy megvilágosodtál és másnaptól nem ittál kólát, hanem valami átmenet itt is volt. Vagy ez tényleg elhatározás?
Nem, szerintem nem lehet egyik napról a másikra. Biztos, hogy képes van valaki arra, hogy például a dohányzásról is egyik napról a másikra letérjen, de szerintem az étel az egyetlen olyan függőségünk, amitől nagyon nehéz megszabadulni, mert ugye például a dohányzás nélkül tudsz élni, étel nélkül viszont nem. És mindenhol találkozol vele. Nagyon sokan bejegyzést írtam, ahol azt taglaltam, hogy nincs olyan pontja az életünknek, ahol nem találkozunk étellel. A munkahelyeden, konferenciákon, értekezleteken, ha mész az utcán, akkor reklámok előtted, az emberek sétálnak a kezükben hamburgerrel, fagylaltal, bemész a moziba, akkor ugye egyből találkozol a popcornos részleggel, és mindenhol azzal szembesülsz, hogy az étel az életünk része. De leülsz a kedvenc filmed elé a tévénél, ott is ugye reklámok között csak azt látod, hogy mennyire egészséges a hamburger és a lájtos üdítő, és ezt elhiszed. Pedig nem.
Igen, és akkor visszatérve erre, hogy nálad ez hogy ment ez a kóláról való, tehát ennyire durva függőségből, és csak ugyanitt is most fogod a mentes vizet, tehát, hogy ez így hogy történt meg, ha erre emlékszel, hogy visszatudod.
Tudom, mert mai napig alkalmazom, tehát az ízekről nagyon nehezen tudok lemondani, és a mentes víz, ha így kerül elém, hogy nincsen benne semmi, megiszom már, viszont otthon csak úgy, hogy citromot rakok bele. Tehát még mindig ott van egy kis menekülő út, a citrom,
egy
a lime.
Picit csalsz.
Egy picit csalok, de ez
teát,
viszont
teát lehet inni?
Igen, én szoktam nagyon sok teát iszom.
Gondolom, nem a fekete teát részesíted előnyben. Mi az, amiket így használsz kólapótlónak?
Kólapótlónak inkább a citromos vizet, mert az olyan jó, és én inkább az enyhe változatában szoktam az ásemvizeket is fogyasztani. Egy picit ugye az is hajaz arra a korábbi szénsavas világból, hogy az emlékeztet rá, de én mindenféle gyümölcs, tehát nagyon szívesen a csalánteát, azokat, amik egy kicsit vízhajtóak, de egyébként nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki ezeket használja. Az alapanyagcsere miatt nagyon fontos tudni azt, hogy mennyit kell ennünk egy nap, mert attól függően 1000 kilokalóriánként kell egy liter vizet meginni, tudomány
tehát
szerint.
Tehát akkor ez sem teljesen igaz, hogy mondjuk elképesztő különbségek vannak a 1,5 liter és a 4 liter
igen.
víz közötti javaslat, tehát akkor igazából ez az 1000 kalóriánként 1 liter víz, és emellett gondolom a levesek és egyéb, amit észre se veszünk.
Igen.
Ugye? Tehát akkor így viszont kijön azért egy 3 liter víz legalább mondjuk
nagyjából
egy nap.
Igen.
Az ételt egy picit körbejártuk, ugye az italt egy picit körbejártuk, és most jön egy, hát a legnehezebb része szerintem nagyon sok túlsúlyos embernek, ez pedig maga a mozgás. Azt látszik azért ugye, hogy mindig hírtatsz magadról, hogy olyannyira komolyan veszed ezt az életmódváltást, és olyannyira lelkismeretesen fogod a kezünket így ennek a 10 000 embernek, aki kíváncsi arra, hogy miről mit gondolsz, mit írsz és segítesz bennünket, hogy tehát hogy a mozgást azt felismerted, hogy ez nehéz, tehát ez nekünk nehéz. Másrészt ugye, hát tréner leszel, tehát edzőnek tanulsz a kócsiskola mellett, tehát hogy itt a majd a lelki részére még egy picit a végén visszakanyarodunk, azt az elején azért nagyon szépen kiveséztük, tehát hogy rengeteg energiát teszel bele, és mindent konkrétan meg szeretnél tanulni az egész összefüggésrendszerről, ha fogalmazhatok így. Na most te, aki leírtad, hogy hát nem voltál arról híres, hogy te úgy felvetted a macinacit, kikocogtál a Margit szigetre és boldogan szágoldoztál a futópályán, hogy most viszont amiket meg látok, hogy posztolsz, hogy te jóságos Isten, te úszol egy órát, te futsz nem tudom hány kilométert, és hogy van időd, hát szóval, meg hogy van ennyi elszántságod, meg kitartás, tehát hogy nem fejezted be 3 hét után, és ugye látszik a fotóidon is, hogy fogysz el, miközben látszik a teljesítményeden, hogy egyre durvább, tehát most már lényegében, amiket látok ott a futópados, meg az egyéb edzéseken, infratréner, egy csomó mindent kipróbáltál, hogy ha nem ismerném az élettörténetedet, Dia, azt gondolnám, hogy te egész életedben sportoltál, és persze, hogy így könnyű. Tehát hogy a fenébe jut el egy ember, aki a diványon hencsereg idáig? És nem hiszem el, hogy örömet okoz. Felfoghatatlan. Hogy van ez? Erről egy picit mesélj.
Örömet nem az okoz, hogy sportolni kell, hanem eljutottam egy olyan szintre, ahol teljesítményemnek a fejlődése nagyon érdekes számomra, például az úszással kapcsolatosan. Én vásároltam egy pulzusmérő órát, mert szerettem volna látni, hogy valóban olyan zónában mozgok, ami vélhetően zsírégető tartományban van. Erre van egy képlet, szintén benne van egyébként az e-bookban, hogy mennyi a minimális és maximális HR tartományod, amin belül tartod a pulzust, akkor az valószínűleg a zsírból történő égetés segíti, nem pedig a vízből és egyéb dolgokból.
És ez csak ezzel, bocsánat, így zárójelbe kérdezem, hogy ezzel az órával lehet lemérni?
Másképp nem nagyon
nem,
tudod.
Nem. Igen. Milyen árban vannak ezek az órák?
Legolcsóbbtól egészen a nagyon komoly 100 estételig is van.
Aki azt mondja, hogy nekem nincs pénzem ilyenekre, ott mit tudsz mondani, hogy ezért legolcsóban mennyibe kerül egy ilyen beszerezhető energia?
Én láttam már 10-15 ezer forintért, és ami elég komoly.
Ami új.
Ami
gondolom,
új. Ez persze mind új. Igen. Igen, nekem egy vízálló fajta van, mert ugye én szeretek úszni, és én azt szerettem volna, ami már csak csuklón méri az adatokat, mert ugye a mellkaspántos a legtöbb, ami van, de én azt kényelmetlennek találtam, illetve most éppen nincs rajtam, mert nem illik a ruhámhoz, de egyébként úgy nagyjából egész nap rajtam szokott lenni, és én szoktam még az alvásomat is figyelni vele, hogy hány órát aludtam, mikor ébredtem fel, mert azt is tudja nézni. Tehát nagyon, nagyon komolyan gondolom én már az egész életmódváltást, és hogy hol fordult át, igazad van. gyűlöltem világéletemben sportolni. Én középiskolában fel voltam mentve testnevelés órán több éven keresztül, mert mindenféle problémákkal küzdöttem, és talán 2 társastánc órát folytattam tinédzser koromban, azt sem emlékszem már miért lett vége, tehát semmi olyat nem csináltam, ami erről szólna, és egyébként én nagyjából olyan 3-4 éve járok edzőterembe. Ezt elég komolyan kezdtem el, amikor, tehát 2013-tól én tényleg le akartam fogyni, úgy értem, de még utólag bevallva még akkor sem. De már az edzések alatt is azon gondolkodtam, mit fogok enni utána. Tehát ez nagyon-nagyon durva, amikor valaki ennyire benne van ebben a kövérségi depresszióban, és próbált tenni, de mégis visszahúzza mindig valami ebből. Szóval az állóképességem azért így nagyjából 3 éve szerintem egész jó, amiatt, hogy tényleg mondjuk ilyen heti 2-3-4 alkalommal elmentem én edzőterembe. De ez nem segített, ugye, mert a táplálkozás mindennek az alapja. Tehát nem kell megijedni attól, hogyha valaki soha semmilyen sportot nem folytatott, hogy akkor enélkül nem fog a fogyás beindulni, mert alapvetően, hogyha valakinek nincsen a felmenőiben genetikailag hízásra hajlamosítás, vagy nincsen különösebb betegsége, akkor majdnem, hogy azt mondom, hogy 90%-ban a táplálkozástól fogunk fogyni. A mozgás nem azért kell egyébként, hogy a fogyás gyorsabb legyen, nyilván zsírégetés szempontjából egyébként hatékony, de az egész mozgásszervi rendszerünk, azért hívjuk így, hogy mozgásszervi rendszerek, mert mozogni kellene. Hogyha valaki ülőmunkát végez, és nagyon sok ember ugye így él Magyarországon, az a csontozat, az izomzat számára rendkívül megterhelő. És hogyha már egy 20-30 perces napi sportot beiktatunk, akár egy kiadós sétát, nagyon sokat tettünk, és egyébként így indultam el. Az első sétám, ami tavalyról beszéljünk, ami nem edzőterem. Az edzőterem azt szerintem teljesen más, amikor súzókat emelünk, mert azt az ember azért úgy tudja. Ahhoz nem kell különösebb energia, felvétel, meg kapkodás levegő szempontjából, azt szerintem mindenki tudja. Amikor viszont valóban az egész testedet mozgatni kell, és mondjuk sétálni vagy futni, az már teljesen más. Én azt hívom inkább sportnak. Az első alkalommal 600 méterig jutottam el sétálva. És ugye 151 kiló fölött voltam, tehát akkor azért ugye egy nagyon mély döbbenet volt rajtam is, hogy én nekem ennyi megy egyszerre. 600 méterről beszéltünk, ami hát nem egy nagy dolog egy iskolai...
Kimegyünk a buszig, vagy
igen,
a villamosig.
Gyakorlatilag igen.
Igen.
Igen, eltelt 3-4 hónap se 7 kilométert meg tudtam már tenni ugyanazon idő alatt. Sőt, tehát 7 kilométert már egy órán belül lesétálok. Úgyhogy egyébként nem egy nagyon megterhelő tempóban, de azt egyfolytában egy húzamban. És ez a fejlődés, ami a 600 méter és a 7 kilométer között van, ez olyan büszkeséggel tölt el szerintem bárkit, hogy innentől kezdve az eredmények azok magunkért beszélnek, és persze, hogy húz előre engem.
Hogy történt? Mert ugye azért a Duci Reform csoportban az első hónap az arról szólt, hogy azt írtad, hogy csajok, fogynivágyók, illetmódváltók, 20-30 percet tessék menni minden nap. Tehát hogy történt? A csoportodban ugye olvasható volt, hogy tessék menni mindenkinek 30 percet sétálni, vagy ha az nem, akkor mindenképpen egy olyan mozgást, ami örömet okoz. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha jól értettem, vagy jól értelmeztem, az elsődleges szándékod az volt, hogy rászoktass minket arra, hogy az életünk része legyen 30 perc, ami jól esik és mozgunk. Most ezt ugye te, ahogy mondod, követted. Tehát már, amikor elhatároztad, hogy életmódot váltasz, azzal indultál, hogy azonnal 30 percet minden nap mentél?
Nem tudtam még annyit. Nem tudtam annyit, tehát fokozatosan kell ezt hozzászokni, de fel kell állni a kanapéról. A Duci Díván egyébként a fejemből így ötlött ki januárban, hogy Duci emberek ugye egész nap a székükben ülnek, tehát ezt nem írhattam, hogy Duci szék, úgyhogy valami fantázia nevet így hirtelen megálmodtam, és ez az egész arról szól, hogy állj fel, és kezdj el magaddal foglalkozni, mert egészen addig semmi nem fog változni, ameddig nem te vagy a legfontosabb.
És akkor elkezdtél tehát nagyon tudatosan minden nap sétálni?
Igen, és vártam. Tehát jött egy olyan pont, pár nap után, amikor én vártam azt, hogy hazamehessek munka után, és megnézhessem azt, hogy ma mennyit fogok tudni sétálni. Volt egy olyan pillanat, soha nem fogom elfelejteni, ez egy tavaszi nap volt, és nagyon-nagyon jó idő volt este. Úgy sétáltam, hogy már beesteledett, amikor vége lett. És mentem, és azt gondoltam, hogy biztos túl vagyok már a 3 kilométerem. És amikor így elővettem az órámat, és mindig néztem azt, mert alkalmazásokat töltöttem a mobilra, és néztem, hogy mennyit sétálok, azt láttam rajta, hogy 5 kilométernél járok. És én hirtelennyiben nagyon csúnyan elkáromkodtam magam, hogy az ember ilyenkor ugye szokta, hogy basztus. És annyira hangos voltam, és nem vettem észre, hogy mögöttem állt a szomszéd néni. És rám mosolygott. Tehát ő tudta azt, hogy ez nekem egy mekkora pillanat.
Igen.
És ezekről szól az, amikor így Jézusom, tehát hogy történt az, hogy a 600 méterről eljutottam 5 kilométerig, úgyhogy nem is vettem észre, és nem is éreztem, hogy az már 5 kilométer.
Emlékeid szerint ez hány hét alatt, vagy hónap alatt történt meg?
2-3 hónapon belül jutottunk el a 2-3-4 valahogy így a 7 kilométerig. Tehát nagyon-nagyon gyorsan.
Az tényleg nagyon gyors tempó a 3 hónap. Igen. Tehát akkor a test az azért hálás, ha jól értem.
Nagyon.
És hajlandó fejlődni nagyon gyorsan, ugye?
Igen.
Tehát és hamar is felejt? Tehát mondjuk történt-e olyan, bevallottad nekünk, hogy ugye nyáron, ha jól emlékszem, vagy ősze volt egy amerikai utad, vagy ez tavaly tavasszal. Volt, tavasszal, és ott mondtad, hogy ott volt egy nagyon pici hullámvölgyed, de hogy nem lehet feladni, és visszajöttél. Mennyi idő alatt felejt a test? Hogy néz ez ki, hogyha az ember egy pici hullámvölgybe belép? Ugye általában a maximalista emberek azt mondják, hogyha nem tudom betartani rendesen az előírt sportot, étkezést, folyadékfogyasztást, és eszem egy fél tábla csokit, akkor már úgyis mindegy, mert hétfőn megint újra kezdem.
Lehet, hogy döbbenetes, amit most fogok mondani, de egy hét. Nagyjából egy hetet kihagytam, akkor azt már éreztem. Már nem ugyanúgy történt a következő héten a sport, és azt gondoltam, hogy most megint egy kicsit vissza kell rázódni.
Tehát egy hét alatt már tud felejteni a test.
Nagyon sokat.
Hát az igen, az elég nagyon rövid sokat. Idő. Tehát azért érdemes, ha jól értem, akkor ezt egy picit így lehet lazulgatni, de nem szabad sok időt kihagyni, mert a test hamar felejt, ugye?
Például, hogyha az ember elmegy nyaralni, akkor ott ugye hajlamos kicsit dőzsölni, mert akkor pihenésről, relaxációról szól.
Így van.
Nagyjából egy hetet egyébként kibír a szervezetünk azzal, hogy mondjuk kicsit többet eszünk, vagy kevesebbet mozgunk, de érdemes itt is azért arra figyelni, hogy kiránduljunk. Tehát ne az legyen, hogy most fekszünk egy héten keresztül, mert akkor hirtelen minden megáll. Én nagyon sajnálom, hogy abban a 3 hétben ott volt egy ilyen megingás, életem útja volt. Tehát nyilvánvaló, hogy azt nem sajnálom, hogy milyen élményeket szereztünk, de ott azért egy kicsit úgy belekóstoltam az amerikai ételekbe, oltatlan volt, hogy ott ez meg fog történni, de nagyon nehéz volt. Nekem körülbelül 6 hét volt, amíg visszarázódtam abba az életmódba.
6 egész hét
nagyjából 6 hét volt, amíg újra megtudtam azt, hogy nem, tehát az anyagcserém teljesen felborult. Attól, hogy én ott este többet ettem, hamburgert ettem újra, kólát is ittam. Tehát, hogy azért úgy az amerikai kólát ki kellett próbálni. Persze, hiszen onnan indult minden. Nagyon megszenvedtem. 4-6 hét közötti időn telt el, mert én újra megtaláltam az utat, amit kerestem.
Visszatérve az eredeti kérdése, hogy tehát a mozgás, hogy miért fontos ugye egyrészt, ezt most így kicsit körbevettük, vagy körbejártuk pontosabban, másrészt nem mindenkinek van ideje erre a heti 4-5-6 alkalmas mozgásra. Sokan azt mondják, hogy reggel még fáradtak, és nem úgy mozog a testük, este meg mire az érnek a munkából, ott a gyerek, vagy a gyerekek, illetve, tehát hogy mindenkinek megvan, vagy egyszerűen annyira el vagyunk fáradva, hogy nincs kedvünk, nem bírunk megmozdulni. Mit kell tenni ilyenkor, hogy ezt valahogy elvigyük ebbe az irányba, amit te mondtad, hogy egy idő után szó szerint vártad, és örömet okozott?
Bármi, amit az előbb mondtál, ezt meg tudom cáfolni. Kövéren nekem soha semmire nem volt időm. Tehát sem a helyes táplálkozásra, sem a mozgásra, sem magamra, de arra volt időm, hogy esténként zabáljak a tévé előtt, és olyanokkal foglalkozzam, amik egyébként engem nem előrelenítettek, hanem visszafogtak. Én megint csak egy bankos példát tudok mondani, amikor én az ügyfeleimtől sokszor megkérdeztem azt, hogy van a nyugdíj megtakarításuk például, és gondolkodnak a jövőjükben. Akkor mindig azt a választ kaptam, hogy nincs erre pénz. Én mindig találtam lyukat. És ugyanez van az életmódváltással kapcsolatban is, hogy én mindig találok időt mindenkinél. A legfontosabb probléma az, amit én megtanultam, és itt volt nekem fontos a life coach képzése elvégzése, ez egy nagyon-nagyon ismereti út volt, hogy azt a hibát követjük el, akár családanyák, akár szinti nők, tök mindegy, miről beszélünk, vagy kiről beszélünk, hogy nem mi vagyunk az elsők a naptárunkban, hanem nagyon sok munka, feladat, családi program, bármi, barátnők, akármiről beszélek, amiért hajlamosak vagyunk például edzéseket is lemondani. Én nagyon sokszor mondtam le edzést, amikor például egy barátnőm elhívott kávézni, vagy bármi, amit szerettem volna csinálni, az közbeszólt. Akkor mondhatjuk azt, hogy valaki tényleg életmódot váltott, hogyha naptárában ő az első, és ez be van betonozva. És én azt mondom, hogy nekem van 2 spinning órám a héten, kett csütörtök 7 órakor, akkor semmi nem történik, ami miatt én azt elmondom, csak nem beteg vagyok.
És hogy dolgoztad azt fel, hogy, vagy hogy tudtad, nem is feldolgoztad, hogy tudtad megtenni, hogy hát ezzel nyilván meg fogsz bántani embereket, hogy te nem érsz rá, mert magad számára te vagy most a legfontosabb. Ez hogy lehet kommunikálni, vagy hogy lehet megértetni, és azt mondani, hogy figyelj, nem tudok elmenni, mert spinningelni kell, tehát, vagy futnom kell, vagy úsznom kell. Nyilvánvalóan ilyenkor lehet az a válasz a másik oldalról, hogy jó, hát most ezt az egyezést kihagyod, vagy mert reggel még mész. Ez, hogy mi, van erre valami bevált mondásod?
Szerintem az egyik fontos tényezője ennek az egésznek az, hogy előzzük meg ezeket, és meg kell értetni azt a környezetünkkel, hogy nekünk ez mennyire fontos, és miről fog szólni a következő időszak. És nagyon kritikus egyébként a család, vagy a baráti társaság, mert biztos, hogy te is tapasztaltál már olyat a környezetedben, hogy azért, meg úgy mindenki, hogy a család az nagyon kritikusan áll mondjuk a túlsúllyal szemben. És azt mondják, hogy le kéne fogynod, vagy el kéne menni többet sportolni, vagy valamit tenni kéne, de amikor viszont benne vagy, akkor meg hajlamosra kicsit visszahúzni azzal, hogy mondjuk nem veszel részt a családi programban. És előre meg kell szerintem ezt beszélni. Például a nagymamámmal én lefektettem a szabályokat, imádom a főztjét. Volt is egy posztom nem olyan régen ezzel kapcsolatban. Születésnap volt. Papám 80 éves volt. Hogy én nem fogok mindent tenni abban, amit ő csinált, és nagyon szeretem a süteményeket, amiket süt, de most biztos, hogy ki fogom hagyni, és nem azért, mert őt nem szeretem. Viszont csinált nekem olyanokat, amiket kértem. És így ezt a konfliktust nyilván elkerültük, hogy én nem azért nem ettem a sütiből, mert nekem nem ízlik, hanem azért, mert tudja, hogy nekem mennyire fontos az, hogy most megvalósítsam az álmaimat.
Tehát akkor tudatosan elé mész a dolgoknak, de nem tudom, hogy szerencsése egyébként, vagy mekkora körrel kell tudatni azt, hogy mi életmódot váltottunk, mert közben bennünk van a félelem, főleg ha többszörösen igyekeztünk már váltani, és nem sikerült, akkor ezt azért már kínos felvállalni, hogy már megint neki futok, és már megint neki megyek, és azt mondom, hogy na most viszont nagy az elhatározásom, és nem fogok ráérni hétfő, szerda, péntek este.
Itt megint csak arra tudok visszagyatkozni, hogy visszacsatolni, hogy milyen a környezetünk. Én a mostani életmódváltásom során megtanultam, kik az igazi barátaim, és ki az, akire igazán számíthatok, hogyha te valóban életmódot váltasz, és jelentős túlsúllyal küzdesz, akkor le fognak morzsolódni azok az emberek, akik téged hátráltatnak. És ezt én most így tapasztalom a saját bőrömön, sőt volt, akit én kértem rá, hogy ne legyen közöttünk kapcsolat, mert abszolút hátráltató tényező számomra, és szerintem ez alakul. Sajnos az emberek hajlamosak például így viselkedésre mondjuk a munkahelyen. A megjegyzések
igen,
nagyon gyakoriak.
Ezzel kapcsolatban sok poszt is született, nagyon és sokan kérnek tőle tanácsot. Igen. Pont ez az egyik ilyen szinte, hát nem tudom, akárhányszor felmegyek és beleolvasok abba, hogy mi történik a csoportban, vagy ugye megnézem az írásaidat, hogy milyen tanácsaid vannak, akkor nagyon-nagyon sok ilyen poszt születik, ami pontosan erről szól, amit most felhoztál. Miért? Miért? Mi áll le mögött? És ezt de örülök, hogy felhoztad. Hogy lehet ezt kezelni?
Hogy miért van ez? Életünk minden területén találkozhatunk azzal, hogy az emberek rendkívül befásultak. Hogyha valaki negatív értelemben szól hozzád, és elmondja a véleményét, aminek egyébként nem feltétlenül kellene elhangozzom, csak azért is elmondja, azért van, mert saját magával nincsen kibékülve, és a saját problémáit próbálja kivetíteni rád, és ez az irigység is egy részben.
Akkor ezt értsem úgy, hogy ő is szeretne valamit változtatni, vagy valamin változtatni, nem feltétlenül lefogyni, de van valami terület, amit felismert, hogy szeretne változtatni rajta.
De nem tud.
Nem tud, viszont lát egy embert elhatározással, aki éppen lelkesen csinálja, és ezáltal próbálja, hogy talán egy picit nem is tudatosan, nem feltétlenül tudatosan, ha jól értem, ugye, igen, amit mondasz, hanem sokszor akár tudattalanul is visszahúzni a másikat, hogy neki se sikerülje, hogy ő önmagát igazolja.
Felmentse.
Még inkább.
Inkább felmentse. És ugye elég egy cinikus mondat, egy félre sikerült vélemény, ami lehet, hogy nem is bántó akart lenni, és az már elég, például mondjuk, amikor szervezel egy értekezetet, és akkor rendeltek pizzát, és azt mondja a fogynivágy, hogy ő ezt nem szeretné, akkor ugye értelődnek, hogy ugyan már ez csak egy szelet pizza, és nem ezen fog múlni, ezt megeheted. De valószínűleg ezen fog múlni, mert hogyha valaki odafigyel, és be van táblázva a napi étkezés, és viszi a kis dobozkáit a munkahelyére, akkor nem fér bele az a plusz pizza, mert akkor ez nem volt betervezve. Ezek azok a pontok, amikor krízis helyzetekről beszélünk, amik úgy vissza tudják húzni az embert az elhatározásától, és csak ez egy nagyon minimális pont. De például a mozgással kapcsolatosan visszatérve, nagyon sok anyuka panaszkodik arra, hogy nem tudja a gyermekét a férjére rábízni, mert ugye ő becsöt akar nézni, hogy egy nagyon minimális példát mondok erre, és itt is igenis meg kell azt beszélni a férjel, hogy ne legyen cinikus, amikor vele akar menni sportolni, mert azért szeretné menni, hogy tetszen neki, hogy a család egészséges legyen, hogy ő legyen a stabil, aki főz, aki minden kézben tart. Ugyanez van a munkahelyen is, hogyha valaki bántóan szól hozzád, akkor meg kell neki mondani, hogy ne haragudj, de nekem ez fontos, és nem szeretnék ilyeneket hallani. Inkább konfrontálódjunk szerintem, mint hogy saját magunk örlődjünk belül, mert az viszont megint csak visszavezet ahhoz, hogy vagy feladom, vagy pedig bánatevés lesz a vége.
Az milyen taktika talán, vagy milyen kommunikáció, hogy azt mondja az ember, hogy figyelj, ez bántó ez a megjegyzés, és szeretném kérni a támogatásod, segíts nekem.
Hogyha valaki szándékosan piszkál, akkor számára nagyon váratlan szituáció az, hogyha mondjuk te kedvesen reagálsz. És a legjobb, amit tehetünk, hogy ilyenkor nem veszekedünk, hanem például ez is nagyon a taktika, hogy támogatás segítséget kérsz tőle, mert ő nem fog erre számítani, és akkor visszahőköl ebből a kicsit fölényes helyzetből. Nem szabad hagyni, hogy ezek felülkerekedjenek rajtunk, főleg egy munkahelyen, hiszen azért ott nap mint nap 8-10 órát eltölt az ember a kollégáival, és hogyha ott nem érzi jól magát, és folyamatosan beleütközik ebbe a gátba, a táplálkozással kapcsolatban, ugye mindennek az alapja, akkor az hosszú távon biztos, hogy feladáshoz vezethet.
Miket tanulsz most, Dia? Tehát egy picit így ugye átnéztük a fő területeket, és ugye, ahogy itt a beszélgetésünk közepetáján így ezt említettem ilyen kis mogyoróéjban. Miért tanulsz egy, és miket tanulsz kettő?
Ha valaki ezt elmondta volna, hogy ezt a kérdést én meg fogunk kapni 2017. októberében, akkor nem hittem volna el. Én közgazdász végzettséggel dolgoztam már nagyon régóta a bankszektorban, és ez egy óriási változás az életemben. Én azt tudom neked mondani, hogy nagyon sokszor nem mozgunk meg olyan döntéseket, amik elvezetnének minket a valós boldogsághoz. Hogyha dolgozol a munkahelyeden, és elérsz mondjuk egy pozíciót, egy vezetői, tegyük fel vezetői pozíciót, akkor ugye azt karriernek hívjuk. Ha viszont valamit teljes elszántsággal és meggyőződéssel csinálsz, akkor az már a hivatás. Én kerestem valamit, ami nekem hiányzott. És az elmúlt 10 hónapban felnyílt a szemem. Én a biokémia, a kémia és a biológia minden egyes szegletét imádom, amióta fogyókurázok, és érdekes, mert soha nem foglalkozott különösebben az emberi test, vagy akár az egész ezzel összefüggő tudományág. És amikor jobban belelovaltam ebbe az egészben magam, akkor arra gondoltam, hogy nem csak csinálni, hanem érteni is szeretném, hogy mi van, és ugye erre utalok vissza arra, hogy tudjuk azt, hogy mi történik, és ez legyen az első lépés, hogy hogyan működik a szervezetünk. Számomra döbbenetes, hogy milyen csodálatos az önműködő rendszerünk. Tehát vannak dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni. Hiába öntezte az autó tankjába olajat, olívaolajat, akkor is benzinnel fog működni. És a testünk akkor is úgy fog működni, ahogy, hogyha mi azt hiszük, hogy nem, vagy próbálunk ellene tenni. Szerettem volna azt megadni neki, testemnek, amire szüksége van. Ezt pedig csak tanulással tudom. Az első képzés, amit elvégeztem, az egy, inkább másonnak közelítjük meg, hogy hogyan lehet valakiből szakember ezen a piacon Magyarországon. Valaki lehet diplomásan szakértője, például dietetikusként, vagy táplálkozástudományi szakértőket, esetleg élelmiszermérnökként. Vagy van egy másik ága, ami sokkal hamarabb elérhető, ugye azok a fitness képzések, amik ezt nyújtják, OK és kereteken belül, életmódtanácsadó képzés, a különböző fitness instruktorral személyi edzői képzések, vagy pedig van még egy harmadik ága, az pedig ugye a lelki tényezőknél a pszichológia vagy a coach tanfolyamoknak az elvégzése. Én először életmódtanácsadó képzésre jelentkeztem, mert szerettem volna az alapokat tudni, és visszaigazolni saját magamnak, hogy tényleg jól csinálom. Most már életmód tanácsadóként segíthetem a csoport tagjait. Egy life coach képzést végeztem el az elmúlt hónapokban, ahol én specializálottam úgymond erre a wellness vagy életviteli tanácsadó vagy coach részre, mert számomra az egészből legfontosabb az, hogy az életmódváltással kapcsolatosan, a fogyókúrával kapcsolatosan tudjak segíteni. És nagyon érdekelt az a része az oktatásnak, amikor erről beszéltünk, hogy ugye ez a wellness coach meg a táplálkozással összefüggő része. Nagyon sokat tanultam. és most fitnessképzésre járok, ez maga a lehetetlen. Tehát egy 151 kilós lány elindul egy fogyókúrás programon, és 10 hónappal később jelentkezik egy fitnessképzésre, és júniusban edző lesz belőle, szerintem ez ilyen vicc kategória, hogyha az emberek...
Nem mondanám, hogy vicc, mert azért a gyötrődéseidet ezzel kapcsolatban olvashattuk.
Igen.
Megosztottad velünk, és nagyon-nagyon örültünk, hiszen ahogy írtad is, nem mindenkit vesznek fel, tehát hogy nagyon izgultál, hogy
hát sikerül-e megfelelek az orvosi.
Igen, hogy megfelelsz-e, vagy nem felelsz meg, és hát mérhetetlen nagy elszántsággal vágtál bele, és kitartással. Hát ez egy szép nagy, tehát ha jól értem, akkor minden területet, minden szakterületet, ami ugye az életmód váltáshoz tartozik, ezt valóban szeretnéd elsajátítani és megtanulni, és nem csak önmagadon keresztül, hanem szakemberektől, ha jól értem.
Ezek ugye az első állomások, és időközben fogalmazódott meg bennem az, hogy a lehető legmagasabb szinten szeretném ezt érteni, úgyhogy 34 éves fejjel beiratkozom a Semmelweis Egyetemre, hogyha sikerül a dietetika szakra, mert nagyon nagyon...
Gratulálok. Köszönöm. Hát ezt gratulálok erről, ezt nem olvastam még.
Ezt eldöntöttem, igen, remélem, hogy sikerül. Ha nem, akkor próbálkozom úgy, hogy más iskolában vagy, tehát nyilván ezt, amikor oda jutunk szeptemberben, akkor ezt végig fogom gondolni. Vagy értem, nem is szeptember, ugye, mert február környékén kell jelentkezni, tehát már így pár hónappal később. Végig fogom gondolni, milyen lehetőségek vannak erre, milyen iskolában, vagy esetleg más szakok, hogyha ez nem sikerülne, de mindenféleképpen szeretnék a táplálkozástudományon belül diplomát szerezni, mert ezt egyszerűen meg kell csinálnom saját magamért. Hogyha már ezt ennyire profin szeretném űzni, és ennyire magamévá tenni, akkor kell egy második diploma egy ilyen tudományágban is.
Ahogy mondtad a hivatásodért, még egy két rövid kérdésre szerintem lesz időnk. Az egyik, hogy sokszor említetted a kapor fontosságát, amire én abszolút rácsodálkoztam, és nagyon sokan, tehát nem csak én, nagyon sokan rácsodálkoztunk. Miért érdekes, miért fontos a kapor, ami egyébként szinte gaznak számít?
Én egyrészt nagyon szeretem az ízét, másrészt pedig inzulin csökkentő hatása van. És ez azért fontos, mert azt nem mondtam el a beszélgetés alatt, hogy ugye az első orvosokkal való találkozásnál nagyon sok receptet kaptam. Meforel, Metformin, ezek azok a gyógyszerek, amiket az inzulin betegségekre vagy cukorbetegségekre adnak. Én el is kezdtem szedni egyébként az egyiket, nem is olyan magas dózisban. Az volt szerintem a tavalyi évem legrosszabb 2 hete. Tehát nálam olyan tüneteket produkált a gyógyszer, ami egyszerűen életetlenné tette a napjaimat, tehát mindenféle emésztőrendszeri problémáktól kezdve a rosszul léteken át, akármit képzelj el, iszonyatos volt, tehát én azt abba hagytam. Amikor a doktornőhöz kerültem, januárban, akkor ezt elmondtam neki, és nagyon helyeselt, és azt mondta, hogy nem kell. Tehát, hogyha valaki nem cukorbeteg, akkor nem feltétlenül kell szedni ilyen gyógyszert, és nem is érti azt, hogy miért erőltetik rá az inzulinos betegekre, akik még nem cukorbetegek, csak ijeresek. És akkor mondta azt, hogy inkább használjak olyan természetes dolgokat, amik ugyanezt a hatást fejtik ki, csak épp nem gyógyszerek. És én akkor kezdtem el a kapor-tablettát szedni, illetve a lehető legtöbb ételbe kaport beletenni. Biztos, hogy van, vagy volt ennek hatása, mert hát egyébként időközben elmúlt az ijár.
Ezt akartam kérdezni, hogy voltál-e kontrollon?
Igen.
És ott akkor ezek szerint ki is derült, hogy igen, már nem vagy inzulinrezisztens. Nyilván azért a mozgás és az életmódváltás is
ezt akartam mondani.
Tehát a kapor önmagában, ha én eszem.
Nyilván nem csodaszerű, hogyha valaki nem tartja be az alaptáplálkozási szabályokat, és ugyanúgy él az életét, mint korábban, akkor ez sem fogja megoldani ezt a problémát. Viszont ugye visszasatolok egy korábbi mondatomra, hogy én mindig abba mentegetőztem, hogy én ijeres vagyok. Maga az életmódváltás és a kilóknak a leadása önmagában segíteni fog abban, hogy el fognak múlni ezek a betegségek. Nyilván, hogyha valakinek nagyon krónikus, akkor ahhoz kell orvos és gyógyszer, de hogyha olyan szinten van ez az inzulin betegség, ami még azért enyhe, közepes vagy nem cukorbetegség, akkor nem kell ettől megijedni, hanem következetesen csinálni kell, oda kell figyelni, mozogni kell, egészségesen kell táplálkozni, és maga a fogyás fogja generálni mellékhatásként azt, hogy ez meg fog szűnni.
Sőt, hát gondolom az orvosával is megbeszélheti az ember, hogy mit gondol a kaporról. Az alkalmazásokról beszéltél itt a futás és a mozgás kapcsán, illetve hogy elég sok szó esik az alkalmazásokról. Például van, aki nézi, hogy merre járt, hány kilométert tett meg, akkor olvasom, hogy a plankoláshoz is ajánlanak, tehát hogy ez úgy érzem, hogy ez jó, vagy, és nagyon jó cserék történnek az alkalmazások kapcsán, van, aki itt rögzíti a fogyásait. Neked van-e olyan alkalmazás, amit nagyon szeretsz és ajánlasz másoknak?
Van, és ezt el is felejtettem mondani a kólafüggőséggel kapcsolatosan. Vízivásos alkalmazással kezdtem el megtanulni azt, hogy eleget igyak. Mert természetesen a kólából meg tudtam inni a napi mennyiséget, akkor is, hogyha nem figyeltem oda. De a víz az ugye teljesen más, hiszen az nem olyan élvezeti értéket nyújt, úgyhogy nekem ezt meg kellett tanulnom. Most már egyébként úgy szoktam, hogy inkább az étkezésekhez iszok 3-4 pohárral, a tehát minden egyes étkezéskor, és akkor összejön önmagában, nem pedig fél óránként, de például úgy tanultam meg, hogy a megfelelő vizet magamba erőltessem, hogy olyan beállítottam ezt el, tehát állított be magadnak, hogy hogyan szeretnéd óránként, fél óránként, akár 5 percenként tud értesíteni arról, hogy innod kell egy pohár vizet. Ilyen például azok az alkalmazások is, amiket használok, amik bizonyos gyakorlatsorok elvégzéséhez ilyen stopperként működnek, és mondjuk 4-8 körön keresztül 1 percenként csipok, hogy váltsál valamiféle mozgás felfelé, steppadon szoktam fellépkedni 1 percig, aztán megint sétálok 2 percig, és én ezekhez nagyon szeretem használni, hogy jelenzze nekem, hogy hol tartok.
Tudsz egy-két nevet is említeni, hogyha így konkrétan szeretnénk letölteni, vagy megnézni egyáltalán, hogy Androidon, vagy milyen eszközön letölthetőek? Ugye ezek a Google Play áruházból, gondolom, onnan letölthetőek ezek az
szinte
alkalmazások.
Ezek minden operációs rendszerre lehet, hogy más néven találhatóak, vagy egy picit más a hátterük, de például a BitTimer az, amit én használok ezekre a intervallos típusú edzésekre, amikor változtatok a sportolási formámon. Vannak olyan sétálás elősegítő appok, amik abban támogatnak, hogy megmutatják azt, hogy te milyen sebességgel sétáltál, mennyi ideje sétálsz, már hány kilométert mentél, és ezeket is például a FitApp, ami erre tökéletes, vagy akár a TriTime, ez is elérhető mindenhol. Én a TriTime-mal értem el azt a pillanatot, amikor az 5 kilométernél felkiáltottam.
Köszönöm szépen, és picit akkor így összefoglalóként, tehát említetted az e-bookodat, ami egy nagyon komoly kézenfogás és végigkísérés, akár önállóan is. Hol vagy elérhető, és milyen módon?
Elég komolyan gondoltam
azt.
Hát
itt a Facebookra gondolok.
Igen.
Hogy,
igen. A Facebookon ugye a Duci Divány néven található az a blog, ami egy napló, ahol csak én vagyok jelen, és a mindennapjaimat osztom meg. Viszont amiatt, hogy megálmodtam a közösség erejét, egy olyan körforgástól az energiák körbe-körbe mennek az emberek a lányok között, és mindenki ad bele valamit, ezért akartam egy zárt csoportot, ahol viszont nem csak én, hanem mindenki megoszthatja az örömét, a bánatát, a segítségnyújtását, vagy akár a segítségkérést, és megfogalmazhatja, ez pedig ugye a Duci Reform csoportja.
Itt nagyon fontos ezért azt megemlíteni, hogy ez valóban zárt csoportként működik olyannyira, hogy te veszed fel, ugye te vagy az admin,
igen,
és mindenkit külön elbírálsz, hogy beengeded, de nyilván itt csak csupán arról van szó, hogy aki terméket szeretne reklámozni, vagy esetleg trollkodni, vagy önmagát. Tehát, hogy ezektől megvédj minket, akik egyébként valóban, hát azért nem szívesen teszik ki az ember, hogy mondjuk egy ilyen zárt csoportba részt vesz. Tehát, hogy ez kvázi egy felügyelete annak, hogy valóban minden köztünk maradjon, és jól működjön.
Mivel ugye itt az emberek megosztják a saját élettörténeteiket, egyértelmű, hogy nem szerettem a nyilvános csoportot, már csak azért sem, mert azért az ismerősök nem biztos, hogy tudják, hogy mi küzdünk ilyen problémákkal, és sokkal jobb, hogyha valóban szeretnél kitárulkozni, akkor ezt olyan közegbe tehesd meg, ahol sorstársakkal lesz, de mondjuk nem kifejezetten a saját ismerősi köröd látja ezt.
Másrészt miért volt fontos, Dia, a maga az, hogy zárt csoportot hozzál létre?
Szerettem volna azt ellenőrizni, hogy valóban azok kerülnek be, akik ilyen problémákkal küzdenek. Tehát nem olyan trollkodók, akik abban elik örömüket, hogy másokat bánthatnak. Nem szerettem volna reklámot beengedni olyan közegből, akik csak azért csatlakoznak ilyen csoportokhoz, hogy saját terméküket értékesíthessék. Egy olyan közeget álmodtam meg, ahol csak pozitív energiák vannak, ezért nem vagyok rest olyan embereket kizárni, akik viszont rendre bántanak másokat, vagy állandóan negatív hozzászólásokat írnak. Tudom, hogy mindenkinek szüksége lenne a támogatásra, és nem biztos, hogy kedves tőlem az, hogy mondjuk egy kicsit pesszimistább embert kizárok, viszont szoktam jelezni azt, hogy változtasson valaki, vagy hogyha ez nem sikerül, akkor viszont nem látom szívesen, mert azt gondolom, hogyha valaki jelentős súlyproblémával évek óta küzd, akkor arra van szüksége, hogy egy olyan környezetben és olyan támogatással tudjon segítséget kapni, ami számára előre mutató, nem pedig visszahúzó.
Az e-book az letölthető a zárt csoportból, tehát a Duci Reformból, vagy a Duci Díványon is fent van. Hogy lehet megkapni ezt a komplett, tehát életmódváltó lépésről lépésre leírást?
Egyrészt a blogon is van egy poszt, és
tehát ez a Duci Dívány a Facebook csoport.
A Duci Dívány ugye a blog.
Igen.
És
igen,
a blog.
A Facebookon, a Duci blogon, Díványon lehet.
Illetve a zárt csoportban is rögzített posztban megtalálható, és mind a kettő a weboldalra vezet át. A ducidivine.hu oldalán lehet letölteni, és ott minden a programmal kapcsolatos információ megtalálható, az ingyenesről, illetve a személyes programról is.
Mi történik akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy neki ez kevés, ő szeretne konkrétan így, hogy most már látja, hogy egyrészt te önerődből hova jutottál, másrészt ugye most már a tanulmányaid is predesztinálnak arra, hogy hiteles tanácsadó is lehess, mind a tapasztalataidon túl, hogy fel lehet veled venni a kapcsolatot, és azt lehet mondani, hogy de szeretnék veled találkozni, konzultáljunk, szükségem van egy mankóra, szeretném, ha hetente egyszer egy órát beszéljünk, én ez a típus vagyok. Van erre mód, van erre lehetőség?
Nagyon sok tervem van, ami mindenkinek megadja majd azt a módot, ami számára a legelőnyösebb.
Tehát ha jól értem, ez egyelőre terv még?
Jelen pillanatban az a rendszer működik, hogy a weboldalon keresztül van lehetőség arra, hogy személyre szabjam a programot. Ez egy olyan kérdőívet taglal, amivel elindul az egész, ami minden olyan információt megad számomra, ami szükséges ahhoz, hogy segíteni tudjak. Ezen kívül pedig tudunk kommunikálni folyamatosan e-mailben, vagy pedig a Duci Dívány üzenő felületén keresztül. A személyes konzultációra pedig nagyon-nagyon-nagyon sok terv van. Szeretném megvárni azt, hogy az edzőképzés befejeződjön, mert nagyon nagy tervem az, hogy a mozgásban is megfelelő segítséget nyújtsak, és ez egy személyes edzőteremnek a kialakítása, ami nem ilyen brutális méretű, hanem egyénre szóló, egy emberrel foglalkozok, egy teljes komplett programot körbeölelő, és egy picike terem, ahol egyébként az otthoni mozgás sajátíthatja el valaki. És hogyha ez megvalósul, hogy teremedzőként dolgozhatok, vagyis meg lesz az edzői papír, akkor ez 2018. júliusától elérhető lesz, addig én mindent leszervezek.
Hát gratulálok neked, Dia, és nagyon szépen köszönöm, talán azt kell, hogy mondjam az egész csoport nevében, ezt a hihetetlen mennyiségű tudáshalmazt, lelkitámaszt, kócsolást és edzésterveket, és magát a hónapról hónapra frissülő étrendeket is, amit hozzáteszem, hogy természetesen gondoltál itt a laktózérzékenyekre, gluténérzékenyekre, vegetáriánusokra, tehát egy egészen elképesztő havi táblázat fogad minket. És kívánom neked tiszta szívemből, hogy ezt a rendületlen kitartást megtartsd. Egyébként pedig hát egy gyönyörű bőröd van, nagyon szép vagy, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy remélhetőleg, ahogy a fejedben az elhatározás, a végcél ott van, az teljesüljön. És így szeretnélek meghívni előre, ugye most tartasz a fogyásod felénél, igen. Tehát amikor már a vége felé jársz, hogy szeretném, hogyha elfogadnád ismét a meghívásunkat, majd is beszámolnál a sikereidről, és még egyszer a kedves hallgatóinknak Diát egyelőre a Facebookon találjátok a nyilvános oldalát, a Duci Dívány kereső szóval, illetve hát a név ugye a keresőbe be kell írni, az átcsoportot pedig Duci Reform név alatt találjátok, és akkor hát nagyon sok sikert, és nagyon szépen köszönöm ezt az igazán hasznos beszélgetést, Dia.
Én köszönöm szépen, nagyon nagy élmény volt számomra, ezzel is én is kaptam, illetve én is tudtam adni másodnak, és ez nekem nagyon fontos. Köszönöm szépen, és biztos, hogy eljövök legközelebb is.
Köszönöm szépen, Kovács Klaudiát hallották.